Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Egészen elképesztő hétvégén vagyunk túl, Fiola Attila góljánál egy egész nemzet pattant talpra, a stadionban, a helyszíni kivetítőknél, otthon a tévé előtt ülve, a magyar válogatott ezzel ugyanis pontot szerzett a francia, világbajnok francia csapat ellen, ráadásul úgy, hogy az egy-egyel záró találkozót követően nekem legalábbis abszolút az volt az érzésem, nem tudom, hogy ez mennyire szubjektív vélemény, hogy megérdemelték volna Marco Rossi fiai a győzelmet is. A második félidőben szerintem a portugál meccshez hasonlóan ismét attraktívabb támadójátékot tudtunk bemutatni. Ugye ez kicsit furcsa, mert hogy az első félidő hosszabbításában született a gól, akkor szerezte Fiola Attila Salai Roland gólpasszából a találatot, de mégiscsak a második félidőben volt több egészen szemre is tetszetős támadásunk és több kapu előtti lehetőségünk. Ráadásul a franciák egyenlítő gólja abszolút elkerülhető lett volna, ugye Hugo Jor kirúgásával indult az egész egyenítést eredményező akció. A labda nagy ívben szállt fel, majd elég sokáig hullott alá, szerintem el lehetett volna takarítani, tisztázni onnan a 16-os előteréből. Ez végül nem sikerült, de hát az egy-egy is fantasztikus eredmény, azt hiszem nem sokan számítottak erre, a franciák sem. Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint egyébként dinamikusabban játszottak a magyarok, akiktől a meccs legjobbjának megválasztott Kleinheisler László, a gólszerző Fiola Attila, illetve Salai Roland emelkedett ki, akit szinte csak szabálytalanul tudtak megállítani a szélen a franciák, és hát adott egy gólpaszt, és természetesen Gulácsi Péter, aki megint fantasztikusan védett a meccs hajrájában, például remek reflex mozdulattal tolta ki a léc alól Kylian Mbappé lövését. Folytatás szerdán Münchenben Németország ellen még kimondani is elképesztő a továbbjutás reményében, hiszen egy győzelemmel meg lehet a legjobb 16-ba kerülés. Nyilván a papírforma megint nem a mi oldalunkon áll, de hát szerda este 9 órától meg kell tenni a pályán és azon kívül is mindent a győzelemért. A németek a legutóbbi körben Portugáliát verték 4-2-re, nekik valószínűleg egy döntetlen is elég lesz a továbbjutáshoz, de hát szurkoljunk akkor szerda este 9-től, most szintén EB-vel megyünk tovább itt a sportértékben, arról lesz szó, hogy idén először 11 városban rendezik meg a tornát, korábban még csak társrendezésre volt példa az EB-k történetében. A következő percekben a Matthias Corvinus Kollégium politikatudományi műhelyének kutatótanárával, Hajdú Andrással beszélgetek. Tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Ez a 11 városban történő lebonyolítás, ugye az UEFA-nak szerintem van egy olyan törekvése, hogy minél több nemzetet vonjon be igazából a elit futball világába, erre utal az is, hogy kibővítették például az EB-re utazható csapatoknak a létszámát, valószínűleg a helyszínek kibővítése is ezt a stratégiát követi, de ön szerint elsősorban mi volt a vezérelv, amikor ezt a meglehetősen furcsa lebonyolítást választották az UEFA-nál?
Valószínűleg több hatásnak a következtében született ez a döntés az UEFA akkori vezetőségének a részéről. Az egyik az látható volt, hogy a 2000-es években megnövekedett azon pályázatoknak a száma, és ennek következtében a befutó győztes pályázatoknak a száma is, amelyek már nem egy országnak a rendezését jelentették, hanem több országnak az együttműködése révén zajlott az Európa bajnokságnak a lebonyolítása. És itt különböző sajtóhírek alapján már a 2020-as pályázatot tervező országok vonatkozásában volt olyan is, ahol már 3 országnak a közös rendezésével kapcsolatban olvashattunk, és ez egyértelműen jelezte azt, hogy kisebb országok igazán akkor tudnak hatékonyan ebbe a versenybe beszállni, hogyha kooperálnak egymással. Ezen kívül pedig, ami az én meglátásom szerint hangsúlyos, hogy nagyon sok kritika érte és éri a professzionális sportéletet, és ezen belül a labdarúgást is az elmúlt 10-15 évben. Ez vonatkozik mind a gazdasági szegmensre, illetve különböző etikai, erkölcsi szempontokra is. Gondoljunk itt akár doppinggal, fizetésekkel, fogadási csalással, korrupcióval és egyéb témákkal kapcsolatos kritikákra. és mellette ráadásul vannak feltörekvő új sportágak, tehát valamilyen lépést kellett tennie ezekkel szemben az Európai Labdarúgó Szövetség vezetőinek, és ezek mind valószínűleg hozzájárultak ahhoz a döntéshez, hogy úgymond közelebb próbálják vinni, vagy közelebb tartják a szurkolókhoz az Európa-bajnokságot, és ennek keretében szélesebb kör számára biztosítanak rendezési lehetőséget.
Itt akár a korrupciós vádak kapcsán arra lehet gondolni, hogy nyilván egy ilyen eklatáns példa az emberek fejében a katari rendezés, azt el lehet kerülni, úgyhogyha szétosztják a rendezési jogot sok város, sok ország között.
Hát vagy legalábbis kevesebb sikertelen pályázó részéről lehet kritikára számítani. Az is hozzátartozik a képhez, de itt nem csupán a rendezéssel kapcsolatos problémákra lehet gondolni, hanem akár fogadási csalással és egyéb kritikákkal kapcsolatban, amelyek a professzionális sportéletet, így a labdarúgást is érik, de természetesen itt főleg a 2000-es években a nemzetközi nagy szervezeteknek, akár az UEFA, akár a FIFA működésével kapcsolatban valóban sok kritika fogalmazódott meg számos szereplő részéről. Ezek lehetnek akár különböző médiatermékek, akár egyes nemzeti labdarúgó szövetségek, amelyeknek a kritikájához természetesen hozzájárult, hogyha ők valamilyen szempontból vesztesnek érezték magukat a nemzetközi szervezetek döntései során.
És a pénzügyi szempont mennyire volt hangsúlyos? Nyilván egy EB-rendezés így nem terhel meg egy adott országot olyan nagy mértékben, mint hogyha egy ország látna vendégül 24 csapatot, hanem eloszlanak nyilván a források is, meg a ráfordítások is, de ez egy nagyon fontos szempont volt, és ugye nyilván ez a döntés még akkor született, amikor a járvány nem rengette meg a sportvilágot egyáltalán.
Igen, és ez kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz, amit itt már érintettünk, hogy ennek következtében több helyszín bekapcsolható ebbe az eseménybe, illetőleg olyanok is bekapcsolhatóak, akik valóban arra valószínűleg nem vállalkoznának, hogy egy teljes, akár nem is 24, hanem a korábbi 16 csapatos mezőnyt vendégül lássák egy teljes hónapon keresztül, hiszen nem mindenhol adottak ehhez a feltételek, akár létesítmények szempontjából sem, akár az egyéb infrastruktúra szempontjából sem.
De nagyon érdekes, hogy a következő EB viszont már egy országban lesz ismételten, Németországban, tehát ez a modell akkor csak így kipróbálás szintjén most megvalósult, de nem lesz hosszú távú élete, vagy a jövőben még azért számíthatunk majd ilyen városokban elszórt rendezésre?
Akár egy ciklikusság is kialakulhat, szerintem érdemes megvárni ennek az Európa-bajnokságnak a zárását, és utána visszatérni és értékelni ilyen szempontból is, és akár az is lehet egy köztes megoldás, ami valószínűleg mindenkinek megfelelő döntés lenne, hiszen így bekapcsolhatóak továbbra is hangsúlyos szereplőként a nagyországok, akik akár egy teljes mezőnyt gond nélkül vendégül tudnak látni, akár egy nagy bajnokságra, nagy futballnemzetre gondolunk, mondjuk egy francia, német, vagy egy olasz, vagy egy akár önmagában egy angol rendezés sem szembesülne valószínűleg komolyabb kihívásokkal, viszont amikor már arról van szó, hogy hogyan lehet olyan szintű létesítményekben vendégül látni ilyen csapatokat, illetve az ott tartózkodás során a szállást, felkészülési lehetőséget, sportgyógyászati hátteret és minden egyebet biztosítani számukra, amiket elvárnak, ott szintén ezek a nagyobb országok lennének előnyben, azonban, hogyha közte vannak ilyen Európa-bajnokságok, amelyek pedig ezt a vegyes megoldást alkalmazzák, amelyek ráadásul lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kontinens különböző futballkultúrái, futballközösségei megmutassák magukat egyszerre, az valószínűleg egy olyan kompromisszumos megoldását, amelyik minden érintett fél számára egy járható.
És ugye számunkra nagyon jó hír, hogy Budapesten is rendeznek, a beszélgetésünk például rendeztek két magyar érdekeltségű mérkőzés, de lesz egy egyenes kieséses meccs is majd a Puskás Arénában. Magyarország egyértelműen labdába rúgott, amikor mit kiosztották a rendezői jogokat?
Igen, és ráadásul ez összekapcsolódott az új Puskás Arénának az építésével, illetve egyáltalán az indokoltságát is mutatja ennek a létesítménynek, hogy valóban olyan színvonalon tud szolgáltatást biztosítani egy ilyen mérkőzésnek a lebonyolításához mind a csapatok, mind a nézők, szurkolók szempontjából, mely felveszi a versenyt bármelyik nagy nyugati városnak a létesítményével, bármelyik nagyobb nyugati klubnak a létesítményével. Ugye ezt láthattuk itt a koronavírus alatt is, hogy amikor különböző utazási korlátozások miatt nem feltétlenül tudtak hazai pályán bajnokok ligája mérkőzést rendezni nagy klubok, akkor ők is előszeretettel választották a Puskás Arénát helyszínnek, illetve tavaly már volt egy úgymond éles főpróbája nemzetközi szintű megmérettetés keretében, amikor az Európai Szuperkupának a helyszínét biztosította ez a létesítmény. És szerintem azok, akik adott esetben kilátogattak, akár a mostani Európa-bajnokság keretében, akár korábbi mérkőzések során ebbe a létesítménybe, és összehasonlítják mondjuk a 90-es vagy a 2000-es években szerzett tapasztalataikkal a körülményeket, akkor elég nagy különbséget tapasztalhatnak. Mm-hmm.
Egyébként ön hogy látja az, hogy városokba szedték szét a tornát, így a kulturális impact vagy a kulturális politikai hatás szempontjából csorbítja egy kicsit az EB fényét, vagy pont hogy növeli, mert hogy minél több politikai erő tud mondjuk rátelepedni így az EB rendezésre, meg a EB-t övező kulturális társadalmi hangulatra.
Sokan tartottak ettől a típusú rendezéstől, én is találkoztam olyan véleményekkel, és még én is elgondolkodtam rajta, hogy valóban megváltoztatja-e az EB-nek a hangulatát, vagy legalábbis azt a körítését, amit korábban tapasztaltunk egy labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán. Azonban nekem most az a tapasztalatom az eddigi szakasz alapján, hogy inkább a pozitívumok kerültek előtérbe. Az egyik pozitívum az, hogy tényleg láthatunk olyan létesítményeket, debütálhatnak olyan létesítmények az Európa-bajnokság keretében, amelyek akár klasszikus, ikonikus helyszínei a labdarúgás történetének, gondoljunk akár a glasgow-i helyszínre, és mellette megjelennek teljesen új típusú, teljesen új létesítmények, mint mondjuk a budapesti Puskás Aréna, amelyeknek természetesen vannak gyökerei, vannak előzményei, de mégis egy folyamatos, organikus fejlődését mutatják a sportágnak Európában, amely ráadásul nagyon sok helyen egyedi sikereket, egyedi sajátosságukat is tud ezen keresztül tükrözni. Illetve ami a helyzetből adódóan az előnye lett ennek a típusú rendezésnek, hogy egy kicsit az én érzésem szerint visszahoz valamit a korábbi lüktetéséből a nyárnak, a hétköznapoknak, tehát egy kicsi ilyen felélegzést biztosít az elmúlt másfél évhez képest, és lehetőséget biztosít arra, hogy újra a közösségi keretek között összeüljünk, és akár mérkőzést nézünk, de hát itt nem feltétlenül csak olyanok ülnek be, akár egy meccset megnézni, akik amúgy is követik a labdarúgást, vagy akár csak a kiemelt tornákat követik részletesebben, hanem vannak olyanok is, akik egész egyszerűen csak a újra megélhető közösségi keretek miatt csatlakoznak ilyen alkalmakhoz, vagy ilyen eseményekhez.
Nyilván a futballnak óriási közösségteremtő ereje van, ezt mindenki érezhette az elmúlt napokban is, de akár a 2016-os EB-n is, és ilyenkor az embernek az az érzése, hogy ma Magyarországon, de szerintem elég sok helyen minden át van politizálva. Futballról van szó akkor, egy ilyen nagy tornáról van szó akkor, eltűnnek ezek a politikai árkok, vagy azért éleződnek a konfliktusok ilyen helyzetben is?
Mind a két hatás érvényesül egyszerre, éppen ez a sajátosság a csapatsportágoknak, és különösen a labdarúgásnak, hogy egyszerre tudja megjeleníteni, képviselni egy közösségnek a működését, sikerességét, szimbólumait, értékrendjét, értékvilágát, és ezen keresztül természetesen konfliktusokat is ki tud váltani. Ez megjelenhet akár egy országon belül, vagy országok között, tehát hogy egy ilyen nagyon komplex és összetett folyamatról beszélhetünk azonban. A labdarúgásnak, mint csapatsportágnak az egyik legjelentősebb hatása, illetve az egyik legkomolyabb előnye volt más sportágakkal szemben a századfordulón a modern sportélet kialakulásának a folyamatában, hogy azért is biztosít azonosulási lehetőséget nagyon sokak számára, mert egyszerre jeleníti meg a közösség alkotásnak a lehetőségét, ami a szolidaritással, munkamegosztással egyszerre tud párosulni, illetve természetesen a teljesítménnyel. Én azért mindenki elsősorban a sikernek, a jó eredményt produkáló csapatoknak a táborába szereti pozícionálni önmagát. Természetesen mindig vannak kivételek, de azért a döntő többség azt is szereti, vagy azt is reméli, hogy egy sikeres, eredményes közösséghez tud ezen keresztül is tartozni.
Itt a lelki fröccs, vagy a lelki plusz, amit tud adni egy torna, ezen kívül, hogyha kicsit ilyen földhöz ragadtabb témákról beszélünk, itt a rádióban például foglalkoztunk azzal, hogy a budapesti szállodások egyébként nagyon várták, hogy jönnek majd nagy számba külföldi vendégek az EB meccsekre, és ez annyira nem történt meg, pedig azért itt a beutazási korlátozásokat nagyjából enyhítették az EB idejére. Akkor ilyen gazdaságilag ez nekünk annyira nem érte meg most ez a társrendezés, vagy diplomáciailag, sportdiplomáciailag megtérült, úgyhogy ez a kettő azért mégiscsak balanszban van, vagy összességében megérte a rendezés?
A szimbolikus ereje és a sportdiplomáciai kapcsolatok miatt a jelenlét ebben a körben mindenképp kifizetődő. Tehát itt most gyakorlatilag a magyar labdarúgás előre tudott lépni a korábbi időszakhoz képest. Beszéltünk például a 90-es, 2000-es éveknek a problémáiról, vagy visszafogottabb eredményeiről. Ahhoz képest, hogyha azt mondjuk, hogy két egymást követő világversenyre, ugyanabból a típusból, vagy ugyanabból a versenysorozatból két egymást követő világversenyre úgy tudott kijutni a magyar válogatott, hogy közben egy generációváltásra is sor került, az a korábbi időszakhoz képest egy előrelépésnek tekinthető, illetve szerintem, hogyha 2000-es években itt azt beszéltük volna, vagy arról beszélünk, hogy hazai pályán, EB csoportmeccsen láthatjuk a magyar válogatottat, ráadásul nem is elsősorban azért, mert rendező, hanem azért, mert kivívta a részvételnek a jogát, akkor nem biztos, hogy mindenki elhitte volna, hogy ez be fog következni.
Akkor inkább a szimbolikus térben vizsgálná ön ezt a kérdést, és nem annyira így a gazdaság szintjére vinné le?
3-4 meccs alapján nagyon mély hosszú távú gazdasági hatásokat elemezni és értékelni, az szerintem hát sok kérdés nyitna ki. Én inkább ennek a másik résznek tulajdonítanék nagyobb hangsúlyt ebben a helyzetben. Biztos, hogy a másik területen is komoly hatásokat vált ki, de azt is érdemes azért a nemzeti válogatottakkal kapcsolatban megjegyezni. Minden sportszervezet 3 szempontból, 3 területen próbál meg eredményeket és sikereket felmutatni, de 3 területen tud hatást kiváltani. Természetesen van a sportszakmai vetület, az ehhez szükséges gazdasági háttérnek a megteremtése és biztosítása, attól függően, hogy milyen logikájú szervezetről beszélünk, akár nyereségnek az előteremtése, és a 3. terület az pedig a közösségi értékteremtés, és a válogatottak terén talán ez az utóbbi az, ami nagyobb hangsúllyal szokott megjelenni, legalábbis szélesebb rétegek szempontjából.
Mennyire lehet attól messze Magyarország? Most nyilván létesítmény, ellátottsággal, pénzügyi lehetőségekkel, meg minden egyébbel belekalkulálva, hogy egymaga meg tudjon rendezni egy ilyen labdarúgó eseményt, egy EB-t.
Korábban volt erre vonatkozó törekvés, még a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság rendezésére született egy olyan magyar pályázat, ahol ráadásul Magyarország egyedül nyújtott be jelezte rendezési szándékát és céljait, az végül, ha jól emlékszem, akkor a 2. helyen végzett. A mostani keretek között valószínűleg jobb lehetőségeink lennének, hiszen az is mutatta annak az időszaknak a tendenciáit, hogy még a korábbi rendezési kísérletek, akár a 2004-es, akár a 2008-as EB-ről beszélünk, ott 2. helyen végzett a magyar pályázat, utána a 2019-es kontinens tornára vonatkozó magyar-horvát közös pályázat pedig bejutott ugyan a 2. körbe, de ott szavazatot nem szerzett a másik 2 pályázóval szemben. Tehát annál biztos, hogy jobb körülmények lennének most, és nagyon magasabb támogatottságot kapna jó eséllyel egy magyar önálló rendezésre vonatkozó kezdeményezés. Azonban ezzel párhuzamosan az európai sportélet, illetve magának a labdarúgásnak a körülményei sokat változtak. Ez egy jó kérdés.
Hát ugye volt egy ukrán-lengyel EB 12-ben, hogyha erre gondol az ember, akkor feltehetné a kérdés, hogy miért ne, de akkor nem tudom, társrendezésben valószínűbb, hogy neki ugranánk újra.
Valószínűleg nagyobb lehetősége, vagy komolyabb lehetőségei lennének egy magyar rendezési pályázatnak, akár egy V4 együttműködés keretében is egy érdekes kísérlet lenne.
VB-t nehezebb megrendezni, vagy EB-t? Nyilván VB-t azért, mert több a csapat. Talán úgy gondolnám, hogy egy EB-re, laikusként így gondolom, vagy annyira nem értek így ehhez a szervezési témakörhöz, de hogy egy EB-hez mondjuk kevesebb stadion kell, mint egy VB-hez kellene.
Igen, a kisebb létszámból eredően, és az előző kérdésre vonatkozó válaszom is erre irányult elsősorban, hogy a Puskás Aréna az mindenképp alkalmas ilyen típusú mérkőzéseknek a lebonyolítására, és vannak ilyen Budapesten kívüli stadionok, illetve amelyek kifejezetten a kontinens élmezőnyébe tartoznak, hiszen például a Debreceni stadiont is használta már felkészülésre más ország nemzeti válogatottja, rendezett ott mérkőzést, tehát a magyar válogatottnak is volt ott már mérkőzése az új Nagyerdei stadionban. Tehát, hogy vannak Budapesten kívül, illetve természetesen ott van a Grupama Aréna, amelyek alkalmasak lennének, de más kérdés, hogy kivel kellene megküzdeni például egy Európa-bajnokságnak a rendezésért. Tehát, hogy ez egy nagyon sok összetevő, sok tényezős kérdés, amire így nehéz válaszolni. Valószínűleg egy közös rendezés az nagyobb esélyekkel indulna, és itt vissza tudunk kanyarodni a beszélgetésünk kezdetéhez, amikor arról beszéltünk, hogy megszaporodtak már a 2000-es években azok a kezdeményezések, amelyek több országnak az együttműködése révén látták sikeresen lebonyolíthatónak az Európa-bajnokságot. Ugye itt említettük a lengyel-ukrán rendezést, de kicsit korábbról beszélhetünk akár a holland-belga közös rendezésről. Mind a két országnak a válogatottja a nemzetközi élmezőnybe tartozik, komoly klubcsapatokkal rendelkeznek, mégis együtt mertek csak rendezni Európa-bajnokságot. Tehát, hogy azért mutatja, hogy itt egy rendkívüli kihívásokat tartogató sportrendezés.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt percekben Hajdú Andrást hallották, a Matthias Corvinus Kollégium politikatudományi műhelyének kutató tanárát, mi pedig hamarosan jövünk vissza a Sportérték második részével, nem menjenek sehova.
Sportérték, minden ami sport, minden hétfőn a Trend FM-en.